mutatkozott időnként az ajkán, de mosolya még a sóhajtásnál is fájdalmasabb volt. A leány végül lihegve megállt. A közönség szeretettel tapsolt. Gringoire csinos, fürge, élénk mozgású, fényes szőrű kis fehér kecskét pillantott meg, amelyet eddig nem vett észre. A kecske aranyozott szarvaival és aranyozott patáival, nyakán aranyozott lánccal most úrnőjéhez közeledett, mindeddig a szőnyeg egyik sarkán kuporodott, és onnan nézte a táncot. Jelly, mondta a táncos nő, most rajtad a sor. Leült és csörgődobját kecses mozdulattal a kecske elé nyújtotta. Jelly, folytatta a cigány leány, az esztendő melyik hónapjában vagyunk? A kecske felemelte első lábát, és egyet ütött a dobra. Valóban az első hónapot írták, a tömeg tapsolt. Jelly, szólt ismét a leány megfordítva a csörgődobját, a hónap melyik napja van ma? Jelly felemelte aranyozott lábacskáját, és hatot koppantott a dobon. Jelly, folytatta Egyiptom leánya újra meg újra ügyesen megpörgetve a dobot, a nap hányadik órája van most? Jelly hetet koppantott. Ugyanebben a pillanatban hetet ütött a pilléres ház órája is. Boszorkányság van a dologban, hallatszott egy zord hang a tömegből. Annak a kopasz férfinak a hangja volt, aki egy pillanatra nem tévesztette szem elől a cigány leányt. Eszmenelda összerezzent és hátrafordult. A kitörő taps azonban elfojtotta a mogorva közbeszólást. Sőt, a leány lelkéből is kitörölte az emlékét el annyira, hogy ismét kérdezgetni kezdte a kecskéjét. Jelly, mit csinál Giscard Grand Remy mester, a városi karabélyosok kapitánya a gyertyaszentelői körmenetben? Jelly mekegve hátsó lábára állt, és olyan aranyos komolysággal kezdett járkálni, hogy a karabélyos kapitány haszonleső szenteskedését kifigurázó mímelést a nézők egész köre kitörő nevetéssel fogadta. Jelly, kezdte újra a leány, a növekvő sikeren felbuzdulva, hogy papol Jacques Charmolou magiszter, az egyházak királyi ügyésze? A kecske leült a hát felére, mekegni kezdett, és melső lábaival oly furcsán hadonászott, hogy mozdulataiban, hanglejtésében, egész testtartásában, mintha csak ugyan Jacques Charmolout látta volna az ember. Éppen csak rossz franciaságát és rossz latinságát nem utánozta. A tömeg pedig egyre lelkesebben tapsolt. Szentségtörés, istentelenség hallatszott ismét a kopasz férfi hangja. A cigánylány megint hátrafordult. Ó, mondta, ez a csúf ember. Alsó ajkát a felső elé vigyeztve kis fintort vágott, ez úgy látszik szokása volt. Aztán sarkon perdült és hozzálátott, hogy csörgődobjába adományokat gyűjtsön a sokadalomban. Csak úgy záporoztak a nagyobb és kisebb ezüst pénzdarabok, a pajzs díszítésű garasok és a sassal ékesített részpetákok. A leány egyszerre Gringoirehoz érkezett. Gringoire meggondolatlanul a zsebébe nyúlt, a leány megállt előtte. Aratag és pakol, szólt a költő, rátapintva zsebében a valóságra, vagyis a semmire. A csinos leány nem mozdult mellőle, nagy szemével álhatatosan nézte, a csörgődobját felé nyújtva várakozott. Gringoire-t kövér cseppekben verte ki a veríték. Ha most Peru minden kincse a zsebében van, alig, hanem azt is a táncosnőnek adja. Ám de Peru kincse nem volt Gringoire zsebében, és különben is Amerikát akkoriban még fel se fedezték. Szerencsére váratlan körülmény jött Gringoire segítségéül. Hord el magad innen, te egyiptomi sáska! Rikácsolta egy hang a tér legsötétebb zugából. Egyiptomi sáska az indiai eredetű cigányokról, akik a 15. században tűntek fel Európában, sokáig azt hitték, hogy Egyiptomból érkeztek. Állítólag ők maguk is egyiptomi zarándokoknak mondták magukat. A leány riadtan fordult meg. Ez már nem a kopasz férfi hangja volt, hanem asszonyi hang, vakbuzgó, komisz csengésű. Egyébként ez a rikoltás, amely úgy megrémítette a cigány leányt, az arra őgyelgő gyermekseleget nagy jókedvre derítette. Ez a rolandtorony remetéje, kiáltozták, vihogták össze-vissza. Morog a szőrcsuhás asszony. Mi az? Talán még nem vacsorázott? Vigyünk neki valami kis maradékot a város asztaláról. És azzal valamennyien a pilléres ház felé fordultak. Eközben Gringoire felhasználva a táncosnő zavarát elindult. A gyerekek kiáltozása eszébe juttatta, hogy még ő sem vacsorázott. Odafutott hát az ételes asztalhoz. De a kis gézengúzoknak gyorsabb volt a lábuk. Mire odaért, azok már letarolták az asztalt. Nem hagytak egy nyomorúságos mézes kalácsot sem, aminek 5 szúért mérik fontját. Mindössze azok a karcsú liliomok és rózsabokrok maradtak ott, amelyeket 1434-ben Mathieu Biterne festett a falra, és ez bizony sovány vacsora volt. Vacsora nélkül nyugovóra térni kellemetlen dolog. De még ennél is mérsékeltebb öröm vacsora nélkül maradni, és ráadásul még azt sem tudni, hogy hol hajtja le fejét az ember. Márpedig Gringoire itt tartott. Sem kenyér, sem szállás. Minden oldalról a szükség szorongatta, és úgy találta, hogy a szükség is igen morcul viselkedik. Régen rájött már az igazságra, hogy Jupiter valami embergyűlölő rohamában teremtette az embert, s hogy a bölcs filozófiáját, amíg a bölcs csak él, szüntelenül ostromolja a sors. Ami őt, Gringoire-t illeti, sohasem látta oly teljesnek az ostromzárat, mint ezúttal. Már hallotta is, hogy gyomra a megadás dobjelét pergeti, és rendkívül helytelenítette, hogy a bal sors éheztetéssel győzi le a filozófiát. A mélabús álmodozás egyre inkább elhatalmasodott rajta, még nem valami különös, mégis édes ének szó térítette vissza a valósághoz. Egyiptom ifjú leánya dalolt. Hangja olyan volt, akár a tánca, akár a szépsége. Szinte leírhatatlanul bájos, tiszta, zengő, légies, szárnyaló. Megismétlődő kitörések, dallamok, váratlan befejezések, egyszerű, de éles, fügyszerű hangokkal megtűzdelt zenei szakaszok, olyan ugrások a hanglétrán, amelyek még egy fülemülét is zavarva ejtettek volna, de mégsem nélkülözték a harmóniát. Aztán az oktávák lágy hullámzása, amely úgy süllyedt és emelkedett, akár a fiatal énekesnő keble. Szép arca sajátos mozgékonysággal követte az ének minden szeszélyes fordulatát, a legféktelenebb ihletettségtől a legszűziesebb méltóságig. Mondhatni, egyszer olyan volt, mint egy eszelős, máskor meg olyan, mint egy királynő. Gringoire nem ismerte a dalszöveg nyelvét, sőt a szavak értelme oly kevés vonatkozásban állt azzal a kifejező erővel, amelyel Esmeralda gazdagította a dalt, hogy úgy tetszett, a leány maga sem ért ezen a nyelven. Ez a 4 sor például bolondos vidámsággal hangzott az ajkán. Un coffre de gran riqueza, hallaron dentro un pilar, dentro del nuevas banderas con figuras de espantar. Egy kútban kincses ládát találtak, és abban rémítő alakokkal díszített új zászlókat. Egy pillanat múlva pedig olyan hangsúlyjal énekelte ezt a stancát, hogy Gringoire-nak könnyek szöktek a szemébe. Alarabes de caballo sin poder semenear, con espadas y los cuellos ballestas de buen ecar. Arabok lovon alig tudnak mozdulni, olyan nehezek kardjaik, melvértjük, biztosan célba találó íjaik.